Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden elnöki szabadság érdemrenddel tüntette ki Ferenc pápát. A leköszönő amerikai elnök még pénteken újra felhívta telefonon a Szentatyát, akivel előző nap találkozott volna a Vatikánban, de a Los Angeles-i tűzvész miatt elmaradt az utazás. Biden a pápa kitüntetését többek között azzal indokolt, hogy a Szentatya elkötelezett a béke, a gyermekek és a bolygó védelme iránt. 2004-ben George Bush elnök is átadta ezt a kitüntetést II. János pápának. 4 éves elnöki ciklus alatt ez volt az első alkalom, hogy Biden kitüntetéssel adományozta valakinek az elnöki szabadságérmet. Ferenc pápa is imádkozik a Los Angeles-i tűzvész áldozataiért, táviratot küldött az ottani érseknek. A Szentatya kifejezte együttérzését José H. Gomeznek, valamint szomorúságát az áldozatok, illetve a hatalmas pusztítás miatt, amelyet az egy hete tomboló tűzvész okozott. Ferenc pápa szívén viseli a tragédia sújtotta közösségek sorsát, imádkozik az áldozatok lelki üdvéért, az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A táviratban, melyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, a Szentatya részvétét nyilvánította a gyászolóknak, és kifejezte, imáiban hordozza a tűzoltásban és a mentésben résztvevőket, illetve a segélyszervezetek munkatársait. Kaliforniában 24-re emelkedett a tűzvész halálos áldozatainak száma, és csak nem 40 ezer hektár égett le, 15 ezer épület semmisült meg, több mint 160 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Az oltás továbbra is nehezíti az erős szél. A több ezer tűzoltó mellett a Nemzeti Gárda 2,5 ezer tagja, és sok civil is segíti a munkát. Oroszország szerint dróntámadást kísérelt meg Ukrajna múlt pénteken a török áramlat gázvezeték egyik krasznodari kompresszorállomás ellen, hogy megszakítsa az Európába irányuló gázszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, Magyarország és Közép-Európa földgázellátásában a török áramlat vezeték nélkülözhetetlen. Az ukrán elnök kész tárgyalni a gáztranzitról a szlovák miniszterelnökkel, de nem Szlovákiában, hanem Kijevben pénteken. Robert Fico szlovák miniszterelnök nyílt levélben kezdeményezett tárgyalásokat. Azt írta, a tranzit leállítása nem csak a szlovák gazdaságnak okoz kárt, hanem a térségnek és az egész Európai Uniónak, amelybe Ukrajna igyekezne felvételt nyerni. Az európai védelmi kiadások növelését sürgette a NATO főtitkára, aki aggasztónak tartja a jelenlegi európai biztonságpolitikai helyzetet. Mark Rutte az Európai Parlament külügyi bizottságának ülésén az ukrajnai háború ügyében mielőbbi béketárgyalásokat sürgetett, de hangsúlyozta, a béke nem lesz tartós akkor, ha a háború olyan alkuval ér véget, amelynek révén Oroszország, Kína, Észak-Korea és Irán együtt erősebbek lehetnek. A német kancellár szerint nem lehet a GDP 5%-ára növelni a NATO tagországok védelmi kiadásait. Olaf Scholz egy választási kampány rendezvényen határolódott el Donald Trump lendő amerikai elnök ezen felvetésétől. A kancellár úgy érvelt, Németországban ez csak hatalmas adóemelésekkel vagy súlyos megszorításokkal volna megvalósítható. Grönland szorosabban együtt szeretne működni az Egyesült Államokkal a védelem, valamint a sarkvidéki sziget természeti erőforrásainak kiaknázása terén, jelentette ki a Dániához tartozó sziget miniszterelnöke. Trump nemrég felvetette ismét, hogy az ásványi kincsekben gazdag és stratégiai jelentőségű szigetet meg akarja szerezni az USA. Lejárt az amerikai nagykövet megbízatása, David Pressman elhagyta Budapestet. A HVG megkeresésére az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége közölte, az új nagykövet kinevezéséig a feladatokat az ügyvivő David Holmes látja el. 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly átlagosan 3,7%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest. Az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt 12 hónap alatt, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a háztartási energiáért 0,5%-kal kevesebbet kellett fizetni. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanap hatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágak döntő többségében mérséklődött a volumen, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. A kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Csak nem 900 új munkáját teremt egy újabb kínai autóipari vállalat, a Xinchi 50 milliárd forint értékű beruházása 60 városában. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter szerint ez tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán. Végül az időjárásról. Derült az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Ez a perc most, ez az élet, félni kell. Ez a perc most, ez az élet, bármiben. Ez a perc most, ez az élet, légy tüvel. Ez a perc most, ez a perc most, ez az élet. Ez a perc most, ez az élet. Péntek. Ez a perc most, ez az élet. Nézhetsz tök hülyének, de ez a perc most, ez az élet. Játsszuk azt, mint régen. Ez a perc most. Elveszve a képzeletben, oh, mint a fénycsóvák az égen. Ketten a messziségben. Ez a perc most, ez az élet. Ez a perc most, ez az élet. Vessünk színes képet. Ez a perc most, ez az élet. Két fél egy egészet. Ez a perc most, ez az élet. Földön túli érzet. Tegyél szívemre pezsítet. Ami ránk vár, örök élet, hol az utolsó utol érhet. Mindig az ember, ne a céget, ne csak titkát, a feleséget. Csak az igazat. Szeretemből szerelem, szerelemből kegyelem. Ez az élet, ez a perc most, ez az élet. Ez a perc most, ez az élet.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja titkárával, valamint Hák Flórával, az Egyesület titkár helyettesével. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel a környezeti nevelésről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban titeket!
Köszönjük a meghívást!
Mi is a környezeti nevelés fogalma, és miért is kell ezzel foglalkozni már egészen gyerekkortól?
A környezeti nevelés igazából egy olyan fogalom, ami nagyon sok mindent felölel. Elsősorban az a célja, hogy a gyerekeket és a felnőtteket, tehát igazából a teljes tágabb lakosságot közelebb hozza a természethez, illetve hogy a természeti és az épített környezetben megtaláljuk a saját magunk helyét. Szerintem ez a legfontosabb része.
Igen, és nagyon bő eszköztárral rendelkezik, de itt főleg a természet és az a környezet, a lehetőségek azok, amikben mi tudunk foglalkozni és dolgozni az emberekkel. És ugye a környezeti nevelők válogatják, hogy kinek milyen eszközei vannak, hogy milyen technikákkal tudja bemutatni ezt a területet, de tényleg nagyon-nagyon sok lehetőség adott, és nagyon tág az, ahogy meg tudjuk a gyerekekkel vagy a felnőttekkel szeretetni a természetet.
Mert hogy egyébként ők az új generáció, akikkel tulajdonképpen a pozitív példákat tovább tudjuk vinni. Mit tapasztaltok egyébként, mennyire felkészültek mostanában a gyerekek? Mit hoznak esetleg otthonról?
Én azt látom, hogy a fenntarthatóság, meg a környezettudatosság az a szinte már ilyen trendivé vált manapság, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát van egy egyre tágabb réteg, ahol a családok már sokat foglalkoznak ezekkel a témakörökkel, és jó példát mutatva a gyerekeiknek, továbbadják azt a tudást, azt az életmódot, amit ők helyesnek tartanak.
Akkor ez nem egy ilyen felszínes dolog, ha jól értem, mert hogy ugye a gyerekek, ha ezt viszik magukkal, és ők ezt már alkalmazzák, akkor otthon ténylegesen így működik.
Igen, én azt látom, hogy azért ez egyre jobban megy, bár azért van mit csinálnunk még, azt kell, hogy mondjam, szóval tényleg tágul ez a kör, de azért rengeteg még az ismerethiány, rengeteg a félreértés.
Ez nagyon előítélet a nem szeretem állatokkal kapcsolatban például, amit nem ismernek. És így érdekes, mert ahogy tágul így a kör az ember körül, most itt arra gondolok, hogyha mondjuk valakinek családja lesz gyerekei, bekerül egy másik környezetbe, mint eddig, mondjuk egy óvodai iskolai környezetbe, és azért ott tapasztal az ember olyan dolgokat, hogy a gyereknek még meg lehet mutatni, egy gyereket nagyon érdekel a denevér, a bogár, a katica, a minden, amit maga körül lát. Mégis otthonról azt hozza, hogy a szülei mondjuk félnek tőle, nem ismerik, nem tudják, hogy mi az. És ezért is nagyon fontos az érzékenyítés. Én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember önállóan tegyen ezért az egész dologért, egész témáért, hogyha tud, és például azokban az intézményekben, ahol én családom is jár, vagy megfordul, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahogy tudom, képviseljem ezt a területet és a természetvédelmet, állatok, növények szeretetét, akár a gyerekek felé, akár az ott dolgozók felé. Tehát igazából nem muszáj feltétlenül az környezeti nevelőnek lenni, hogy az ember ezt a fontos témát képviselje és különböző programokon keresztül bemutassa, hanem elég önállónak lenni, és mondjuk kapcsolatban lenni egy szervezettel vagy egy egyesülettel.
Miért választottátok ezt a pályát? Akkor nektek van valami kapcsolódási pontotok, vélhetően a környezetvédelemmel kapcsolatban?
Igen, szerintem mind a kettőnknek van gyerekkorból már élménye természettel és természeti környezettel kapcsolatban, ami közel hozta ezt a pályát hozzánk. Én azt szeretném így kihangsúlyozni, hogy szerintem a legfontosabb egység a környezeti nevelésben az egyénen kívül a család, tehát ahogy a Flóra példájából is látható volt, tényleg, hogyha a felnőtt nem fogékony erre, akkor azért elég nehéz dolgunk van a gyerekekkel, mert hogyha mondjuk nincsen egy rendszeres kapcsolat velük, akkor mondjuk egy-egy nagyobb élmény az lehet, hogy kitart egy ideig, de aztán szépen így elsikkad, mert sajnos mi felnőttként sokat tudunk tenni azért, hogy aztán ne legyen fogékony, szóval erre így nagyon szeretném kihelyezni a hangsúlyt, hogy a felnőtteknek a környezeti nevelése is nagyon-nagyon fontos. Az én példám és ezt tükrözi, mert hogy én édesapámon keresztül kerültem közel a természethez. Nyilván egy gyerekként amúgy is fogékony lettem volna rá, de lehetőségem nyílt sok időt kint tölteni a természetben, mert ő az Egyesület helyi csoportjának az elnöke egyébként, és már ez akkor is így volt. Tehát mi minden vasárnap terepen voltunk, és sokat lehettem madarászokkal, sokat hallgathattam őket, ahogy egymás közbeszélgetnek szakmai dolgokról. Sok-sok példát láttam, hogy ők hogyan helyezik el saját magukat a természetben, tehát hogy hogyan viszonyulnak az egyes élőlényekhez, milyen tisztelettel, szeretettel, hozzáértéssel. Úgyhogy ezt elég sikeresen magamba szívtam, és aztán vittem tovább egy kicsit más vonalon, mert ugye én nem gyakorlati természetvédelemmel foglalkozom, mint ők, hanem környezeti neveléssel, mert pont azért, mert ennyire személyes és ennyire érzelmi kapcsolatom alakult ki a természettel.
Flóra, neked mi volt a kezdőpont, hogy mondjuk ezen a területen dolgoz?
Én alföldi lány vagyok, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei faluból származom, és ott a 90-es évek végén volt az erdei iskola program, amiben a mi iskolánk is csatlakozott. Nekem az anyukám tanárnő, és ők benne voltak ebben az erdei iskola programban, és így sok helyre jutottunk, a Mátrába, a Bükkbe kislányként, és nekem ezek a foglalkozások, ezek a táborozások nagyon meghatározóak voltak. És egyébként az is annyira érdekes, hogy több olyan környezeti nevelő is van, akivel így, hogy eltelt 10-15 vagy még több év, így újra találkozunk, és én minden esetben azt láttam, hogy nekik nagyon jól esik az, hogy olyan gyerekek, akikkel ők foglalkoztak kicsiként, tehát hogy tényleg nagyon vicces, van olyan pilisi környezeti nevelő, akivel konkrétan van fotónk, hogy ott vagyunk együtt, és én ugye ott még ilyen teljesen kicsi vagyok, és hogy nekik is ez egy jó visszajelzés, hogy ennek van értelme. Tehát, hogy tényleg van értelme a gyerekeket érzékenyíteni, és megszerettetni velük a természetet, az állatokat. Másrészt rajtuk kívül pedig ezt tényleg így köszönhetem az anyukáméknak, tanáraimnak, hogy ők részt vettek ebben az erdei iskolai programban, mert tényleg nagyon fontos volt, és hát muszáj vagyok azért kiemelni, hogy itt Egerben a főiskolán engem Emese is tanított, nála vizsgáztam először. Aztán ugye az apukája is nagyon sokat segített nekem, én is sokat lehettem velük terepen, mikor már nagyobb voltam és csatlakozhattam hozzájuk, és ezek nagyon fontos dolgok. Jelenleg én a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom a természetmegőrzési osztályon, nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, tehát így papíron nem környezeti neveléssel foglalkozom, mégis csatlakozhatok a környezeti nevelők munkájához, amiért nagyon hálás vagyok, hogy örülnek annak, hogyha más is fontosnak tartja ezt az irányt, és én tényleg nagyon, nagyon fontosnak tartom ezt a témát, hanem az egyik legfontosabbnak így a mai életünkben.
Pont erre akartam visszacsatolni, hogy mennyire fontos manapság ezzel foglalkozni, sőt, hát tulajdonképpen már egy kicsit, mintha kicsúsznánk az időből, de van-e még időnk arra, hogy az új generáció, a felnövekvő generáció, amit tudást megkap, mondjuk általatok is akár, az, annak van-e haszna?
Mindenképpen van. Nem tudhatjuk előre a jövőt, tehát ahogy én tájékozódom most az aktualitásokról, azért a legnagyobb tudósok is azt mondják, hogy eléggé kiszámíthatatlan a jövő. Ugye vannak most mindenféle szélsőséges elgondolások abban a tekintetben, hogy
hány évünk
hogyan
van
fogunk
még
összeomlani, és mikor, még, hogy most akkor 20 év múlva, vagy 50,
vagy
hasonlók, vagy 5, igen, és én ezt nem tudhatom. Alázattal szerintem ezt tudom erről nyilatkozni, meg mindenki ezt tudná, mert pontosan azért, mert egy ökoszisztémának a szerkezet az annyira összetett, hogy nem tudhatjuk azt, hogy ahogyan mi beleszólunk a természeti környezetnek a működésébe, az mint egy ilyen pillangó vagy dominó effektus szerűen hogyan fog hatni. Tehát, hogy vannak olyan apró elemek, amikkel esetleg nem számolunk, vagy vannak olyan elemek, amiket esetleg nem ismerünk még, és csak akkor kerül felszínre, amikor már mondjuk mi elértünk egy olyan hatást, hogy az felszínre kerül, akkor fogunk vele szembesülni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenek előtt a megelőzése ezeknek a katasztrófáknak lenne fontos, valószínűleg nagyon sokat már nem tudunk megelőzni, de ezzel együtt is rengeteget tehetünk azért, hogy a természeti környezet minél jobb ökológiai állapotban megmaradjon. Ehhez szerintem a legeslegfontosabb dolog egyébként a nem fogyasztás, vagy legalábbis a csökkentett fogyasztás, hiszen a rendkívüli és nagyon sokszor fölösleges és pazarló fogyasztással érjük el aztán azt, hogy a természeti környezet nagyban károsodjon. És amikor a környezeti nevelést alkalmazzuk, akkor például ez egy nagyon-nagyon kényes téma, mert hogy azért az ember nagyon szereti a rövid távon elérhető örömöket, teljesen természetes dolog, és azért az ember nem mondhatja azt így, hogy mondjam, tehát ilyen nagyon direkt módon, hogy ezt ne vedd meg, ezt ne edd meg, ebből kevesebbet, arra nincs szükséged, stb., hanem azáltal, hogy mondjuk megismertetjük a gyerekekkel, családokkal, felnőttekkel a természetnek az elemeit, az élettelen és élő értékeket, azáltal ugye az ismereteken keresztül közelebb kerülnek hozzájuk, és akkor sokkal inkább vevők lesznek arra, hogy mondjuk ezért azt is megtegyék, hogy nem tudom én, ne vegye meg a 600. új ruhát, mert átlátja azt, hogy annak az előállítással az milyen természetkárosítást vagy terhelést tud okozni.
Igen, nekem is ezek a hasonló gondolatok jutottak eszembe, és ugye említettük már, hogy többféle módszerünk van arra, hogy érzékenyebbé tegyük az embereket, vagy valamire mondjuk egy kis figyelem jusson, ilyenek az évfajai programok. Most idén a bőti réce például a évnek a madara, nem sokára kiderül, mi lesz az évnek az emlőse, és több ilyen faj van, amiket bemutatunk, és ez is egy olyan módszer, hogy azokhoz az emberekhez, akik mondjuk távolabb állnak ettől az egésztől, mégis olyan új ismereteket mutathassunk be, és ezáltal talán érdekelni fogja őket más olyan téma is, ami a természetvédelemhez élő és élettelen természeti értékeknek a védelméhez kötődik, és még amit megemlítenék ezzel kapcsolatban, ami szerintem még nagyon fontos, és én erre is szoktam gondolni, hogy tényleg, hogy mi értelme van ezt csinálni, mi értelme van gyerekekkel foglalkozni, hogy ha esetleg nagyok lesznek, és bármilyen olyan döntési helyzetben lesznek, ahol ők mondjuk egy olyan impulzust kaptak akár egy élőhelyek kapcsolatban, madárfajjal kapcsolatban, bármilyen állattal kapcsolatban, hogy mondjuk érzékenyebbek legyenek erre a témára, akkor már nagyon megérte, sőt, megérte ezzel foglalkozni. Tehát mi nem csak feltétlenül az utánpótlás nevelésére gondolunk, mind mondjuk a szakemberek tekintetében, és azért az is fontos, hogy legyen utánpótlás egyáltalán, aki foglalkozik a természeti értékek védelmével, de ezen túl bárki hozzá tud tenni ehhez, tényleg akár a fogyasztás csökkentésével, csak azzal, hogyha figyelmesebb, vagy hogyha olyan döntéshelyzetbe kerül, hogy támogatni tudja ezt az oldalt.
Várnak-e rátok, régi barátok? Kutyák, csalafinta, macskák, szimatolva a lábatok, hogy merre jártatok?
Vagy csak egy kalitka, rácsai mögé zárva, mereng egy árva, ritka, drága papagáj.
Olykor felkiált, no megállj, hogy miért ez az ő titka, néha meg furcsa beszéd. Azt mondja, Gyurrika szép.
Nálatok laknak-e állatok?
Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög, ha bántják a görcsök.
Nálatok laknak-e állatok?
Nálatok üveglap alatt surrannak-e tarka szép aranyhalak? Fejük magasra tartva, kopogtatják-e a falat?
Uram, hisz ez a dolga? Hol az a bolha? Lássa be, mi túszunk egy-két falat ellenében egész nap. itt elében. Nálatok leütik-e a sárga lámpa virágra betévedt lepkét, vagy egy-két gyöngét intéssel ablakot tárva a sötét szobából az éjszakára elkülditek, jó ét kívánva, elég volt már a nálatok. S ha volna szárnyatok, szállnátok utána.
Ha már itt tartunk, most egy elhangzott legalább egy abból, amit tudást át szeretnétek adni a többieknek, de a fogyasztás az valahol egyértelmű, hogy nyilván nagyon sokat fogyasztunk, nagyon sok mindenből, nagyon sok az élelmiszer pazarlás, de milyen tudást adtok még át? Mi az alapvetése mondjuk a környezeti nevelésnek?
Nagyon sokrétű ez, úgyhogy tényleg rengeteg információt lehetne erről elmondani, úgyhogy próbálunk úgy összefoglalóan beszélni erről. Egyrészt mondjuk egy túra, vagy egy bemutató madárgyűrözés alkalmával fajokat ismertetünk meg a célközönséggel, és ez azért is fontos, mert a természetfilmek nagyon sokszor mondjuk a fehér cápától kezdve a nem tudom én kaffersasig bemutatják persze a tőlünk távoli területeknek az élővilágát. Nagyon-nagyon sok magyar természetfilm is van, persze, csak hogy a köztudatban, inkább, hogyha azt mondom, hogy természetfilm, akkor ezek a trópusi esőerdő, meg tengerek, meg hasonló. Közben pedig itt élünk Magyarországon, a közvetlen környezetünkben rengeteg faj előfordul, védett és nem védett, hogyha nem védett, akkor is ugyanolyan értékes eleme a faunának vagy a flórának, és ezeket nem ismerjük, és hogyha nem ismerjük, akkor nem tudjuk őket úgy szeretni, meg nem tudjuk őket úgy megvédeni olyan hatékonysággal, mint hogyha igen. Tehát a faismeret az szerintem nagyon-nagyon fontos, de ami még e fölött is áll talán, az élőhelyeknek az ismerete, meg az élőhelyek értékességének a hangsúlyozása, az elmélyítése. Hát szerintem ehhez eléggé sok idő kell, tehát ez például kell tényleg egy túra, ahol több órán keresztül mondjuk különböző élőhely típusokat vagyunk képesek bemutatni. És ha már faismeret, ugye flóra például az inváziós fajokkal is foglalkozik a Nemzeti Parknál, hát ez is egy sajnos a természetvédelemnek egy nagyon hangsúlyos részévé vált, hogy inváziós fajokat tudjunk ártalmatlanítani, amennyiben lehetséges, és ehhez az is kell, hogy az ember felismerje, hogy az micsoda, amivel éppen szemben áll.
Az inváziós, hát a idegen honos fajokra gondolunk, amik kiszorítják az őshonos állatokat, növényeket, ez is egy nagyon mély téma, erről is rengeteget lehetne beszélni, de a megelőzés, ami velük kapcsolatban nagyon fontos, és ez is egy olyan terület, egy olyan téma, amivel nincsenek sokan olyan mértékben tisztában, hogy mik azok, amikben mondjuk mi is tudnánk ebben segíteni, mondjuk egy ékszerteknősnek a példája, hogy a vörös és sárga fülű ékszerteknős ne dobáljuk bele a természetes vizekbe, kiszorítja a mocsári teknőst, az őshonos állatot, ami nálunk előfordul. Tehát ezt igen, ez is egy olyan téma, amin keresztül fel lehet hívni erre a figyelmet. Még ami nagyon érdekes, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott így az élőhelyek megóvása érdekében, hogy mondjuk gondoljunk a madármentésre. Tavasztól nyár végéig rengeteg árvának vélt vagy sérültnek gondolt madarat jelentenek be nálunk. Mint nem madártani egyesület foglalkozunk a madarak mentésével, hanem ezek a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz szoktak beérkezni, de ugye hát mégis van, aki itt MSE irányít hozzánk. És akkor ugye tényleg nagyon szép dolog az, hogy mondjuk megmentünk egy sérült szárnyú rigóta az érsekkertből. Tényleg nagyon szép dolog. De fontos arra felhívnunk a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy állatot, egy fajt, egy élőlényt meg tudjunk őrizni, ahhoz az egész élő helyének a védelme a fontos. Az a legfontosabb. Tehát egy-egy egyednek a megmentése az nem oldja meg a természetvédelem ezen problémáját. Tehát mégis mondjuk egy egyednek a megismerésével, hogy a gyerekek, felnőttek megismerik, hogy ez egy rigó, ez egy cínege, érzékenyé válhatnak arra, hogy az élőhelyüket is megóvják.
Van itt két plüss is egyébként a stúdióban, most ezt így rádióban nehéz lenne átadni, de ugye két kis madárról van szó. Ezek segítik a gyerekeknek a fogékonyságát? Felhívja az ő figyelmüket jobban esetleg arra, hogy mondjuk milyen témára érdemes figyelni, vagy miket szoktatok használni még?
Hát igen, őket most behoztam, őket óvodásoknál használt, vagy használok én ilyen környezeti nevelési programok alkalmával. Ugye ez is egy azért egy érdekes téma, mert ha óvodásokhoz elmegyünk, vagy kisiskolásokhoz, őket nem mindig van lehetőségünk elvinni egy túrára, vagy a természetben foglalkozni velük, és akkor ez egy olyan technika, amivel ugye közelebb lehet hozzájuk hozni mondjuk egy madarat, egy ilyen kis csoportos foglalkozáson belül. Ez óvodásoknál tényleg egy jó kis módszer, de tényleg többféle dolgot használunk, mi is máshogy állunk ezekhez a témákhoz, de annak is örülünk azért, hogy egyre több iskola vagy óvodás csoport becsatlakozik kinti programokhoz is, mert ugye egy ilyen kis plüssmadárral aranyosan meg lehet a gyerekeknek mutatni, hogy mondjuk milyen hangja van egy cinegének, egy rigónak, de az igazság, a valóság, a való világ az mégis az, amit látnak a mondjuk egy tóparton sétálva, vagy a természetben több élőhely típus bemutatva, mint amiről Nemese is mesélt.
Ugyanakkor élőhelyet jelent mondjuk egy kert, vagy az óvoda udvara, vagy az iskola udvara is, tehát a Madárbarát kert program, ami ki van szélesítve Madárbarát óvoda, Madárbarát iskola, település területre is. Például ilyen szempontból is szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezése az egyesületnek, mert hogy a kertünk az például lehet egyfajta élőhelye a madaraknak. Nem csak a madaraknak, hanem minden más élő lénynek is. Létre tudunk hozni egy kerten belül nagyon változatos élőhely típusokat, tehát többféle élőhely típust egy kerten belül, és tudjuk biztosítani a túlélési szaporodását, táplálkozását különböző élőlényeknek. Ebbe be lehet csatlakozni család, vagy tényleg egy óvodai csoport, vagy intézmény szinten is. Szerintem nagyon jó kezdeményezés, és akkor ha már a tudás átadás, hogy az szerintem a legfontosabb tudás, hogy hogyan tud segíteni valaki ezeknek az élőlényeknek. És akkor itt az odu kihelyezéstől kezdve a rovarhotelen keresztül a süntanyáig mindenféle eszközt bevetünk, bemutatjuk, segítjük a pedagógusokat, vagy a szülőket, hogy hogyan juthatnak ezt hozzá, vagy otthon apukával hogyan készíti el, hogyan barkácsolja össze a kisfiú az odút. Tehát ezek nagyon jó és nagyon hasznos dolgok is, meg hát azért az egészséges lélekhez is szerintem hozzátartozik, hogy a természet minél közelebb legyen hozzánk.
Igen. Ha szeretnék mondjuk intézmények, hogy ti ellátogassatok ezzel a rengeteg információval gyerekekhez, akkor milyen csatornákon keresztül tudnak elérni titeket?
Amit én mindenképpen szeretnék javasolni, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a honlapján rengeteg információ van mindenről. Tehát, hogyha egy érdeklődő pedagógus önállóan szeretne ezzel a területtel foglalkozni, onnan rengeteg hiteles, azt, hogy hiteles kétszer alá szeretném húzni, információt talál. Mert ugye nehéz, annyi információ jön velünk szemben az interneten, és én mindenképpen javaslom, hogy tényleg olyan oldalokon tájékozódjanak, amik valós információkat tartalmaznak. A Madártani Egyesületnek a honlapja ilyen, ez az mme.hu, ott aztán a madáretetéstől kezdve a madárbarát kertig, odu tervrajzokon keresztül minden megtalálható. Természetesen, hogyha velünk felveszik a kapcsolatot, mi biztos, hogy fogunk nekik segíteni, mi a Bükki helyi csoportnál vagyunk aktív tagok, onnan tudjuk őket segíteni. Tehát itt arra is gondoltam, hogy azért arra természetesen nincsen sajnos kapacitásunk, hogy mindenhová elmenjünk, hogy mindenhová ellátogassunk, és ezért, ha önállóan csatlakoznak pedagógusok ez a programhoz, az egy nagyon hálás dolog, és még a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapját és felületeit is szeretném javasolni, mert nekik is ott is vannak erdei iskolák, Állatok Világnapja alkalmából jeles programok, ahová gyerekek be tudnak csatlakozni, tehát több lehetőség is van.
Így van, tehát van e-mail címünk, amin el lehet minket érni. Nekem ugye ez hozzátartozik a feladatkörömhöz, hogy én folyamatosan kommunikálok. A külső érdeklődőkkel is lehet minket keresni a bükkukac@mme.hu, vagy az mmebükkukac@gmail.com e-mail címeken, és szívesen válaszolok minden kérdésre, hogyha tudok, ha pedig nem, akkor olyan kollégához fordulok, aki tud. Úgyhogy szerintem mindenki számára tényleg elérhetőek vagyunk.
Szerintem lesz még témánk, úgyhogy én várlak vissza titeket nagyon nagy szeretettel. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a környezeti nevelés témakörében beszélgetett Szitta Emesével, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja titkárával, valamint Hák Flórával, az Egyesület titkárhelyettesével, Berec Renáta. A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Két fő műsorunk témái. Megkeresztel kérdésünk napja, az Isten lelkében való születésnapunk, Ferenc pápa urnangyala imája. A házaspárok örömmel fogadják be a születendő gyermekek ajándékát, a Szent Atya köszöntései és felhívásai. Ferenc pápa 21 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában, növekedjenek a hitben. Pápai kinevezések a kultúra és nevelés és a kereti egyházak dikasztériumai vezetésében. Rómában boldoga avattá Giovanni Merlini missziós atyát. Megkeresztelkedésünk napja az Isten lelkében való születésnapunk, Ferenc pápa urangyala imája. Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Ferenc pápa Isten szeretett fiának arcáról és a mennyből szóló hangról emlékedett. Isten a szeretett fiúban, Jézusban mutatja meg arcát, és hangjával a párbeszédet kezd az emberiséggel, tanította a Szent Atya. A pápa ez alkalommal is kérte, hogy ünnepeljük meg megkeresztelkedésünk napját, mivel ez egy új születésnap, az Isten lelkében való születésnapja. Érezzük-e, hogy Isten szeret bennünket, és meghallgatjuk-e hangját? Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, kérte Ferenc pápa, arra buzdítva, hogy ismerjük fel Isten arcát Jézusban és testvéreinkben. Urunk megkeresztelkedésének ünnepén sok mindenre gondolunk, többek között saját megkeresztelkedésünkre is, kezdte beszédét Ferenc pápa. Jézus csatlakozik népéhez, amely megkeresztelkedik, hogy bűnbánatban részesüljön. A pápa felidézte a vasárnapi liturgia egyik énekének szavait, miszerint Jézus mezítelen lélekkel és mezít láb megy Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. Amikor Jézus megkapja a keresztséget, megnyilvánul a Szentlélek, és megtörténik Isten epifániája, megjelenése, aki a fiúban megmutatja arcát és hangját hallatva így szól: Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Idézte Lukács evangéliumának szavait a Szent Atya, majd erről a két szóról emlékedett, az arc és a hang.
Il volto e la voce.
Először is az archoz fűzte gondolatait. Isten a fiú által nyilatkozik meg atyaként, és ezzel kiváltságos helyet teremt arra, hogy párbeszédet kezdjen és közösséget alkosson az emberiséggel. Ez a hely a szeretett fiú arca. A hangról szólva a Szent Atya megismételte a mennyből hallatszó szózat szavait. Te vagy az én szeretett fiam, és megállapította, hogy ez egy másik jel, amely Jézus kinyilatkoztatását kíséri. A mai ünnep arra késztet bennünket, hogy szemléljük Isten arcát és hangját, amely Jézus emberségében nyilvánul meg, fejtette ki a pápa, majd a következő kérdések feltevésére biztatta a híveket. Szeretve érezzük-e magunkat? Érzem-e, hogy Isten szeret és elkísér, vagy úgy érzem, hogy Isten távol van tőlem? Képesek vagyunk-e felismerni Isten arcát Jézusban és testvéreinkben? És szoktuk-e meghallgatni a hangját? A pápa ezután a következő kérdést tette fel. Mindenki emlékezik-e megkeresztelkedésének dátumára?
Ricorda la data del suo battesimo.
Ez nagyon fontos, hangsúlyozta ez alkalommal is. Gondolkozzunk el, hogy melyik napon részesültünk a keresztség szentségében. És ha nem emlékszünk, akkor hazatérve kérdezzük meg szüleinket, keresztszüleinket, megkeresztelkedésünk dátumáról. Kérte a pápa arra buzdítva, hogy úgy ünnepeljük ezt a dátumot, mint egy új születésnapot, az Isten lelkében való születésnapját. Ne felejtsük el, hangsúlyozta Ferenc pápa, emlékeztetve a híveket otthon elvégzendő feladatukra, emlékezzenek vissza megkeresztelkedésük dátumára. Végül a Szent Atya a következő szavakkal zárta beszédét. Bízzuk rá magunkat Szűz Máriára, kérve az ő segítségét, és ne feledkezzetek el megkeresztelkedések időpontjáról. A Szent Atya köszöntései és felhívásai az Úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa imáiról biztosította a tűzvész által sújtott kaliforniai lakosságot, majd beszámolt róla, hogy urunk megkeresztelkedésének ünnepén, vasárnap délelőtt, szentszéki alkalmazottak 21 újszülött gyermekének kiszolgáltatta a keresztség szentségét a vatikáni Sixtus kápolnában. Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa mindenekelőtt közelségéről és imáiról biztosította a kaliforniai Los Angeles megye lakosait.
Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles, California.
Akiket az elmúlt napokban kitő pusztító tűzvész sújt. Ezután a Szent Atya örömmel számolt be róla, hogy vasárnap délelőtt, urunk megkeresztelkedésének ünnepén a keresztség szentségében részesített néhány újszülöttet, a szentszék és a svájci gárda alkalmazottainak gyermekeit. A hívek imáit kérte értük és családjaikért. A pápa azért fohászkodott az úrhoz, hogy a fiatal házaspárok örömmel fogadják el,
che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli.
A születendő gyermekek ajándékát, és vigyék el őket megkereszteltetni. A pápa bejelentette, hogy vasárnap délelőtt a Lateráni Szent János Bazilikában a boldogok sorába iktatták Giovanni Merlini atyát.
È stato beatificato Don Giovanni Merlini.
A drágalátos vér misszionáriusai kongregáció papját, aki a népmisszióknak szentelte szolgálatát. Sok léleknek volt körültekintő tanácsadója és egyben a béke hírnöke. A Szent Atya kérte, hogy hívjuk segítségül boldog Merlini atya közbenjárását is, amikor azért imádkozunk, hogy legyen béke Ukrajnában, a Közel-Keleten és az egész világon. Ferenc pápa ez alkalommal is kérte a Szent Péter téren összegyűlt hívek tapsát az új boldogért. Miután köszöntötte a római híveket és zarándokokat, megemlítve többek között spanyol diáköket csoportját, a Szent Atya arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a békért. Ne felejtsük el, hogy a háború mindig verességet jelent, hangzott Ferenc pápa erőteljes figyelmeztetése, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől, imáikat kérve. Ferenc pápa 21 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában. Növekedjenek a hitben. Immár hagyományos ünnep a vatikáni Sixtus kápolnában az Urunk keresztsége vasárnapján délelőtt tartó gyermekkeresztelés, amelyet Ferenc pápa ezúttal is személyesen végzett. A 21 keresztelendő kisfiú és kislány a vatikáni alkalmazottak gyermekei, itt járt egy meghitt hangulatú családi ünnepet tartottak Konrád Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás és Fernando Vergés Álzaga bíboros Vatikán városállam kormányzóságának elnöke közreműködésével. Ma itt ők parancsolnak, és nekünk őket kell szolgálnunk, jegyezte meg Ferenc pápa a keresztelési szentmise kezdetén utalással a kisgyermekekre, akiknek többsége alig pár hónapos csecsemő volt. A Sixtus kápolna kórusa ezúttal a kicsiknek kedvezett, mert énekei csendesek voltak, némelykor altató dalhoz hasonlítottak. A keresztelési szertartás kezdetén a Szent Atya így szólt a szülőkhöz. Fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ha éhesek, szoptassátok meg őket, hogy ne sírjanak. Ha túl melegük van, lazítsátok meg ruhájukat. De engedjük meg, hogy jól érezzék magukat, mert ma ők irányítanak, és nekünk kell szolgálnunk őket a keresztség szentségével és imádságainkkal. Kezdjük most együtt ezt a szertartást. Ma mindannyian, ti szülők és maga az egyház a legnagyobb ajándékot adják nekik, a hit ajándékát a gyermekeknek. Így haladjon tovább az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Konrád Krajewski és Fernando Vergés Álzaga bíboros segítette a keresztelés szertartásában. Ők jelölték meg a keresztelendőket a katekumenek olajával, majd a keresztszülők vitték Ferenc pápa elé a kicsiket, akiket a Szent Atya egyenként megkeresztelt, háromszor csorgatva homlokukra a keresztvizet, mondván, én téged megkeresztellek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
A keresztelés követően Konrád Krajewski bíboros jelölte meg őket homlokukon a Szent Krizmával, majd Fernando Vergés Álzaga bíboros adta a keresztülőknek az égő gyertyát, ami az élő hitet jelképezi, és a fehér keresztelői kisinget, amely az Isten gyermeki méltóság jelképe. Mindig vigyétek magatokkal ezt a fényt otthonaitokba ennek a napnak az emlékeztetőjeként. És ha bármilyen probléma vagy nehézség adódik, gyújtsátok meg ezt a gyertyát, hogy az Úrtól a szükséges kegyelmet kérjétek családjaitok számára. A két segítkező bíboros elvégezte az effata, azaz nyílj meg szertartást is, annak emlékére, hogy Jézus a Márk evangélium tanúsága szerint meggyógyított egy süket némát. Eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Külön hívta a tömegből, fölébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét, föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt, effata, azaz nyílj meg. Azon nyomban meg is oldódott a nyelve, és érthetően beszélt. A bíborosok ezen ősi gyakorlat jegyében hüvelykujjukkal megérintették a megkeresztelt gyerekek fülét és ajkát. Ferenc pápa ezúttal nem tartott külön homiliát, hanem megjegyezte. Most folytassuk a gyermekkeresség szertartását. Kérjük az Urat, hogy növekedjenek a hitben, az igaz emberségben, a család örömében. A szentmise végén Ferenc pápa a megkereszteltek családjaival váltott néhány szót, és mindegyiküknek ajándékot adott át. A vatikáni alkalmazottak gyermekeinek megkeresztelését Szent II. János Pál pápa 1981-ben vezette be, először a pápai lakosztályhoz közeli Capella Paulinában, a Pál kápolnában, majd 1983-tól kezdve egészen a mostani évig a Sixtus kápolnában tartott keresztelési szertartással. Pápai kinevezések a kultúra és a nevelés és a keleti egyházok dikasztériumai vezetésében. Ferenc pápa január 12-én vasárnap a kultúráért és nevelésért felelős dikasztérium titkárává és régie címzetes érsekévé nevezte ki Carlo Maria Polvani prelátust, míg a keleti egyházok dikasztériuma helyettes titkári tisztét ellátó Filippo Ciampanelli prelátust Acque di Mauritania címzetes püspökévé nevezte ki. A Szentatya Carlo Maria Polvani prelátust a kultúráért és nevelésért felelős dikasztérium titkárává nevezte ki, aki eddig annak helyettes titkári tisztét töltötte be. Ferenc pápa egyúttal régie címzetes érsekévé nevezte ki őt. Carlo Maria Polvani Milánóban született 1965. július 28-án, tanulmányait a milánói 13. Leó pápa intézetben és Kanadában a montreali Kalisz Stanislas főiskolán végezte, ahol biokémiából szerzett diplomát és doktorátust. Ezentúl pedig az USA Cambridge városának jezsuita főiskoláján teológiai mesterfokozatot szerzett, majd a római pápai Gergely Egyetemen kánonjogba doktorált. 2013 óta címzetes pápai prelátus. 1999. júliusában lépett a Szentség diplomáciai szolgálatába, majd a mexikói apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot. 2015-ben a Vatikáni Média Bizottság tagja lett, illetve a Szentszék Információs és Kommunikációs Technológiai Végrehajtó Bizottságának tagjává nevezték ki. Filippo Campanelli prelátust, a keleti egyházok dikasztériuma helyettes titkárát Ferenc pápa Acque di Mauritania címzetes püspökén nevezte ki. Filippo Campanelli prelátus 1978. július 30-án született az észak-olaszországi Piemont tartomány Novara városában, aki teológiából doktorátus szerzett a pápai Gergely Egyetemen. A pápai diplomáciai akadémia elvégzése után Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán és Fehér Oroszország apostoli nunciatúráin teljesített szolgálatot. Az utóbbi időben Ferenc pápa többször rábízta beszédei és homíliái felolvasását, amikor gyengelkedése miatt ezt ő maga nem tudta megtenni. Rómában boldog avatták Giovanni Merlini missziós atyát. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa január 12-én vasárnap délelőtt a lateráni Szent János székes egyházban boldoga avatta a 19. században élt Giovanni Merlini atyát, a drágalátos vér missziós kongregáció tagját, annak harmadik általános rendfőnökét, akiről Ferenc pápa az azon délben tartott úrangyala imádság során megemlékezett. Giovanni Merlini atya az umbriai Spoletóban született 1975. augusztus 28-án, és Rómában halt meg 1873. január 12-én. Merlini atya szülei akarata ellenére beiratkozott a Spoletói Egyházmegyei Szemináriumba, majd 1818-ban szentelték pappá. Nem sokkal később a drágalátos vér misszionáriusai kongregációjának rendházában tartott lelki gyakorlaton az alapító Gaspari atya szavai úgy megérintették, hogy belépett a missziós rendbe. Lelkipásztori bölcsességgel és szeriden tudta irányítani a hozzáfordulókat, különösen a fiatalokat. Lelki gyermekei közül Maria de Matthias nővért, a Krisztus vérét imádó nővére kongregációjának alapítóját később szentté avatták, miként a rendalapító Gaspare atyát is. Merlini atya elismert építész volt, aki a rend számos házát tervezte. Művészi alkata többek között arra indította, hogy prédikálásra szánt feszületeket alkosson, amelyeket mindmáig őriznek a missziós házakban. Lelki atyához, Szent Gáspárhoz hasonlóan beutazta a 19. századi Itáliát, és mindenütt fáradhatatlanul prédikált. Híressé vált az a népmisszió, amelyet 1826-ban L'Aquilában vezetett, és amelynek keretében a legdrágább vér misszionáriusai elkötelezték magukat a rablóbandák megfékezésére és gyógyítására. 1848-ban a drágalátos vér kongregáció harmadik általános rendfőnökévé választották, amelyet aztán negyed századon át irányított az alapító Szent Gáspár lelkisége szerint. Nagyon megbecsülték egyházi felettesei, tanácsadója volt püspököknek és pápáknak, köztük 9. Boldog Pius pápának, aki Giovanni Merlini kérlelésére 1849-ben elfogadta, és az egész egyházra kiterjesztette Krisztus drága látos vére ünnepét, amelyet a II. Vatikáni zsinat belefoglalt a Corpus Domini, a Krisztus teste és vére ünnepbe. Az olasz egység megteremtésének egyház ellenes idején hit elleni gyűlöletből hajtott neki és gázolt halálra egy bérkocsis 1873-ban, akinek jó a halálos ágyán megbocsátott. A hősi erényekről szóló rendeletet 6. Pál pápa hirdette ki 1973. május 10-én Isten tiszteletre méltó Giovanni Merlini szolgájáról. 2024. május 23-án Ferenc pápa felhatalmazta a szentek ügyeinek dikasztériumát, hogy kihirdesse egy csoda elismerését, amelyet Isten tiszteletre méltó szolgájának, Giovanni Merlininek a közben járására tulajdonítottak. Kedves hallgatóink, adásunkat Ferenc pápa hétfői Twitter üzenetével zárjuk. Jézus, aki az alázat útja jön a világba, utat nyit számunkra, jelzi az utat, és megmutatja a célt is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Tóth Árpád, katona sír. Magányos sír a keskeny, elhagyott völgyben, keresztje Ferdemár, veszendő. De gyapjas hó a vállát, enyhekendő, szelíden védi, és rojtul ráfagyott. Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog, míg lent a néma bíborban derengő mélységben zárt szemekkel és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. Ha veres szemmel s arany napsisakban a hajnal újra a hegyekre csattan, pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod. Sírod felett még bús moraj lebeg, de te feledd az ágyút már, te álmodd, hazaértél, s ugat vén hű ebed.
Tóth Árpád katonasír című versét Keremen Csaba előadásában hallották. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. 3 éves korában családjával Debrecenbe költözött. A Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte. Alapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, és a helyi lapok munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 18-tól Hatvani Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. 21-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Kelt áldásoddal, ó Uram, s te igazgasd minden utam, sorsom ösvénye akármerre térjen. Krisztusom, rajtam tanúsíts irgalmasságod javait, s oltalmaz engem szent anyád nevében. Ahogy az angyal rávigyázott, s jászladnál melletted is állott, szamás ökör közt, ahogy ott pihegtél, ős Isten gyenge kisded, s a derék József is, szívében ártatlan hűséggel, serényen őrizni sosem lankadott. Úgy óvi engem is, hogy törvényeidnek híveként töltsem a napot.